Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Pontosan egy hónap múlva parlamenti választások lesznek a Moldova köztársaságban, amelyet Moldáviaként is szoktunk emlegetni. A kampány javában dúl, és nem kisebb a tét, mint az, hogy az ország megmarad a már referendumban is kijelentett opciója mellett, vagyis közeledik az uniós struktúrákhoz, avagy megreked, megtorpan, és továbbra is az orosz hatáskör, illetve Holdudvar közelébe ragad. Erről a történetről beszélünk itt a Tetőteraszon Barabás T. Jánossal, a Magyar Külügyi Intézet külső elemzőjével, aki diplomataként London és Bukarest mellett Kisinyovban is teljesített szolgálatot, tehát jól ismeri a Pruton túli világot. Köszönöm, János, hogy itt vagy velünk.
Nagyon szívesen üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Van itt egy 101 fős parlament, ez a tét lényegében. Jelenleg 63 mandátummal rendelkezik az úgymond nyugatbarát EU-integrációs PASZ párt tömörülés. A felmérések azt mutatják, hogy hát enyhe lejtmenetben van ez a koalíció, és hogy az a gond velük, hogy az elnök asszony Maia Sandu az egyetlen erős eleme a politikai alakulatnak, ő az, aki tulajdonképpen húzóerő. Gond lehet-e ez a kampányban és a továbbiakban is, hogy annyira nincs frontembere ennek a pásznak?
Igen is, meg nem is, mert olyan csökkent a népszerűsége a pártnak is, és Maia Sandunak is, ugye az, aki a köztársasági elnök, de a vetétás politikusok népszerűsége sem magas, sem haladja meg Maia Sanduét. Tehát kezdjem azzal, hogy tisztázom az erőviszonyokat a moldovai köztársaságban, politika terén. Hogy mondtad, a nyugatbarát kormányzó PASZ párt a 35%-on áll átlagban a felmérésekben, tehát ez valóban egy komoly csökkenés 63%-ról. A fő ellenfele a patrióta választási blokk, amiben a kommunisták, szocialisták és kisebb párt vesz részt, az 28% körül van, továbbá szintén ellenzéki a alternatíva választási blokk, amit a kisinói polgármester Csebán vezet. A tagjai például Márk Kacsuk volt kommunista politikus, és Stojanoglu, aki főügyész volt, amivel nem váltatta Maia Sandu, és fő ellenfele volt az elnökválasztásokon tavaly Maia Sandunak. Tehát ez az alternatíva blokk, ezen 10% körül van, és még bejutna a parlamentbe a Partido Nostro, a mi pártunk, amit a volt bölcsi polgármester Renato Ussati vezet, ez a 8%-a. Tehát várhatóan a parlamentben lesz a PASZ párt, ő fogja kapni a legtöbb szavazatot, 35-40% várható a Moldovában. Az ellenzéki patrióta blokk és alternatíva blokk. Kettő között az a különbség, hogy a patrióta blokk az egyértelműen orosz barát, Dodon szocialista vezető nyíltan támogatja az orosz politikát, míg az alternatíva blokk az Európai Uniós integrációt akar, tehát ők egy kiegyensúlyozott viszonyt szeretnének úgymond Oroszország és EU között, ami kise abszurd háborús időkben. És a Partido Nostro, a mi pártunk, az pedig szintén Európai Uniós csatlakozást akar, és egy különös pályát futott be Renato Ussatinak a pártja. Orosz barát volt meg vagy 10 évvel ezelőtt, de utána a román kormányzat tagjai megbarátkoztak, hogy finoman fogalmazzak, Renato Ussatijal, és most már ő is nyugatbarát, sőt, üzletei vannak, vállalkozásai Romániában, a Huga például az elnöki hivatalnak szállított gépkocsikat Romániában. Úgyhogy a képet az papíron, hogy az ellenzék lenne többségben a választások után, de ebbe a számításban nem vették be a külföldön élő moldávokat, már pedig ezeknek a száma igen magas, a 2,5 millió lakosú ország mellett, mint egy 1 millió moldáv él külföldön, elsősorban nyugaton. Oroszországban vagy 180 ezer hivatalos adatok szerint, Nyugat-Európában 800 ezer, de még vannak ugye szétszorva a világon máshogy is. És A nyugaton élők pedig zömében a pásztra szavaznak az EU-barát kormánypárttal. Ezen kívül vannak még szavazók a Nyeszter melléki szakadár területen 10 választási központot nyitnak, míg Nyugat-Európában 300-at. Így a Patriota blokk, az orosz barát blokk, mert ugye Nyeszter melléken főleg orosz barát politikusokra szavaznának, nehezményezte is, hogy eddig 40 választási központ volt a szakadár területen, most már idén csak 10 lesz. Ezt diszkriminációnak nevezték. Ugyancsak nagyon kevés választási iroda lesz Szentpéterváron és Moszkvában is. Tehát azt kell mondjam, hogy egyértelműen durva és beügyekbe beavatkozó az orosz propaganda, ami zajlik Moldovában.
És ez erősödni fog, János. Tehát ahogy megyünk a kampány vége felé, ez valószínű, hogy egyre durvább formát ölt.
Szerintem a végeredmény az lesz, hogy mégiscsak PASZ és a nyugatbaráték fognak győzni, és kormányt alakítani, mégpedig azért már nem is élik el az 50%-ot a mi pártunk, a Partido Nostro, ami egy ilyen centrista, jellegtelen ideológiai párt, kormánykoalícióra fog lépni velük. Felmérések azt mutatják, hogy a párt szavazóinak a nagy része Európai Uniós tagságot akar. Tehát valóban kiszámíthatatlan a választás eredménye a szeptember 28-i moldaviai választás végeredménye, de az én becslésem szerint mégiscsak a nyugatbarát tábor fog győzni.
Annyit tegyünk hozzá, hogy ez egy arányos, listás rendszer, és egyetlen nagy körzet van, tehát lényegében eléggé átlátható, és aránylag gyorsan meg fogják számolni. Nem valószínű, hogy itt majd 29-én sokat kell várnunk a végeredményre, bár biztosan mindkét fél fogja majd támadni adott esetben, vagy meg fogja kérdőjelezni ezeket az arányokat. Az eltelt mandátum egyik fő vezérmotívuma az volt, és amivel tulajdonképpen Maia Sandu is vonult, és sikerült neki újrázni, hiszen második elnöki mandátumát tölti. Ez a korrupció ellenes harc, aminek hát fele más eredménye volt, inkább fele, mint más. Egyelőre úgy tűnik, hogy nem jött be ez a húzás, azon kívül pedig szociális szempontból a PASZ kormányzat bár tett jó pár intézkedést, azért érezhető az, hogy van egy adag gazdasági jellegű elégedetlenség is, tehát nem csak a moszkvai nyomás és propaganda, hanem azért a belső társadalmi gondok is nyomasztják itt a kormányzó erőket. Hogy látod, hogy a Plahotniuk ügy az most jól jött a korrupció ellenes hadviselés szempontjából, vagy akár bumeráng is lehet? Egy üzletemberről van szó, akit ugye letartóztattak, Görögországban kiadatási procedúra történik, és ő lenne az egyik nagy vad, akit így föl lehetne mutatni, hogy íme vannak korrupt figurák, és le is csaptunk rájuk.
Valóban egy fele más téma ez a Plahotniuk ügy. Ugye ő volt a szürke eminenciása a Moldovának évtizeden keresztül. A ő pártja adta a miniszterelnököt, és gyakorlatilag ő mozgatta a moldovai politikát. Többek között azért, mert az ő kezében volt a médiának a nagy része. Most Plahotniuk viszont szorosan együttműködött mind az amerikaiakkal, főleg a romániai szocialista párttal. Így, ha ő lebukik, akkor rossz fény fog vetülni egy sor mond nyugatbarát politikusra és közéleti személyiségre. Nem csak Moldovában, hanem Romániában is. Tehát ő Dragnea elnökkel volt nagyon jó viszonyban, üzleti viszonyban. Maia Sandu egy Plahotniuk által vezetett vagy irányított kormánynak volt a miniszter egy időben. Tehát egy csomó kompromitáló dolog került a nyilvánosságra Plahotniuknak. Na visszatérve a korrupcióra, hát valóban kevés eredmény született látszólag, de hát pár év alatt nem lehet egy kultúrát megszüntetni. Egyébként én tisztességesnek és őszintének tartom a mostani Recsánó vezette PASZ kormány antikorrupciós politikát, mégpedig azért, mert a nagyon gazdagok, az oligarcháknak a nagy része orosz barát a moldovai köztársaságban, úgyhogy érdekében áll a kormánynak, hogy háttérbe tolja a nagyon gazdagokat, a korruptokat, mert ők nem a PASZ támogatói. Ami a korrupciót illeti, még mondanék egy adatot. Most a sajtó, a moldovai sajtó kihozza, hogy kik azok a parlamenti képviselők, akik nagyon meggazdagodtak az elmúlt években, és elrettentő példaként hozzák ki, hogy van olyan PASZ-párti parlamenti képviselő, akinek a vagyona meghaladja már a $2 millió. Tehát mondjuk...
Egy szegény országban, egy nagyon szegény országban, ez egy óriási összeg, tegyük hozzá.
Ez egy óriási összegnek számít, de hát mondjuk Romániában nézve ez egy humor, hogy egy parlamenti képviselőnek 2 millió dollár vagyona van, és ezen megbotránkoznak Moldovában. Hát igen, utána kéne nézni, hogy onnan szerezte vagyonát, mert nem a fizetéséből, spórlásból. De az is tény, hogy a nagyon vagyonos parlamenti képviselők nagy részt ellenzéki politikusok. Hát így néz ki a politikai korrupció. Hát a magyar parlament tagjainak a nagy része dollármilliómos, a román parlamentben pedig, hogy mondjam, tehát a román parlamenti képviselők a nagy része egyben üzletember, az állammal üzletelnek, így komoly alapja van annak, hogy fölmerül a korrupció gyanúja az ő esetükben. Hát figyeljünk ezekre a tényekre is, mielőtt mindenféle bélyegeket társítunk a moldovaiakra, így korruptodkorok. Hát ez egy rendkívül korrupt társadalom a moldovai. Brezsnyev idején azért éltek jobb például a moldovai parasztok, mert az ott állomáshozó szovjet katonáktól borért vettek benzint, és gyakorlatilag ingyenben tudták működtetni a mezőgazdaságukat, a hástáit főleg. Úgyhogy Brezsnyev idején, a kommunizmus idején a korrupció egy hatalmi eszköz volt, és ez volt az elmúlt 30-valahány évben, hogy különböző manőverekkel az állam pénzét tulajdonították el. Ennek a legemlékezetesebb példája volt a nagy banksikasztási botránykör. 2 milliárd dollárt loptak el bankokból. Ügyészek, bankigazgatók, politikusok összeesküvése volt. Ennek az egyik feje volt a Sor nevű bankigazgató. Ilán Sor, ő most Moszkvában bujkál, mert ugye elfogadatási parancs van ellene Moldovai köztársaságban. Ez az Ilán Sor szponzora az egyik Moszkva barát csoportosulásnak, a Blok Pabieda, a győzelem választási blokknak, amit most eltiltottak a választásokon való indulástól. Tehát itt egy nagyon erős korrupt társaság áll az orosz barát ellenzék mögött. Még egy érdekességet mondok el, hogy szintén betiltották a választásokon való indulástól a Nagy Moldova pártot, Partidul Moldova Mare, amely úgymond Nagy Moldova létrehozását óhajtja a romániai Moldovával és az ukrajnai Budzsák területtel együtt, és 2-3%-os támogatottsága van. Úgyhogy ez rendkívül érdekes, mert a Romániával való egyesülést nyíltan vállaló pártoknak is körülbelül 3-4% támogatottsága van Moldovában. És itt jegyezném meg, hogy milyen érdekes, hogy a Romániával való egyesülést nyíltan támogató pártok többen vannak, és ellenséges viszonyban vannak egymással. Valószínűleg azon, mert különböző romániai érdekcsoportok és kormányzati intézmények, hogy finoman nevezem, támogatják őket, amelyek szintén a romániai viszonylatban ellenségesek. Egyébként az unionizmusnak, tehát a Romániához való csatlakozásnak csupán ilyen 25%, 25-28 változó számok ezek felméréseknek támogatná a moldávok között, és valami 20% szeretné az Eurázsiai Unióhoz való csatlakozást, az oroszok által vezetett eurázsiai integráció lenne, aminek ugye Belorusz a tagja például. Úgyhogy a társadalom nagy része Európai Uniós tagságot akar, de nem akar NATO tagságot. És ezt használja most Oroszország legfőbb eszköznek a befolyásolásra, tehát azt, hogy a moldovaiak félnek a háborútól, ezért sem akarnak NATO tagságot, és az európai átlag fölött tartanak mindenféle bajtól, járványtól, szegénységtől, háborútól, és ez a fő eszköze az orosz befolyásolási kísérletnek a félelem gerjesztése.
Hátyim bügyházjájévámi uszévjáv moldávé, ez az egyik felirat, amivel vonultak ellenzékiek, ez a blokul elektorál patriótik, tehát hogy urak akarunk lenni, vagy gazdák, saját magunk urai itthon Moldvában. Mennyire lehet ezt a moldáv öntudatot, identitást meglovagolni? Láttam ilyen besorolást is, hogy ezeknél az általad említett pártoknál, amelyek a Nagy Moldovát vizionálják, hogy moldvai irredentizmus, így kategorizálták őket.
Igen, ez egy abszurd a Balkánon és Kelet-Európában a nacionalizmus nagyon gyakran abszurdba hajlik át. Szóval kell, hogy 1812-ben az orosz cári birodalom foglalta el a törökektől Besszarábiát, tehát a mai moldovai köztársaságnak a területét, és ott a 19. században egy orosz típusú modernizáció zajlott, orosz típusú romantika, nemzeti romantika.
Demográfiailag is azért átbillentek dolgok betelepítésekkel, tehát egy szláv többség alakult ki.
Hát többség nem, de 1991-ben, amikor...
Tehát városon mindenképp.
A városban igen, amikor kiszakadtak a kommunizmusból és a Szovjetunióból, ők milyen 62%-a volt Moldáv a köztársaság lakosságának.
Most meg 80 körül van.
Most már jóval 80, az oroszoknak a nagy része elment, a zsidóknak a nagy része, akik orosz anyanyelvűek voltak, szintén elmentek. Tehát komolyan kell venni a moldáv nacionalizmust, mert megvan ez a 19. századi gyökere, hogy akkor alakult ki egy közösségi identitás, amit nem a bukaresti akkori propaganda hozott létre. Ugye van egy ilyen nagy nemzeti hősük, a Stefan Csermáre, a Nagy István fejedelem, aki Mátyással volt kortárs, és egyféle ilyen nemzetatyaként tisztelnek. De hát hadd idézem Noam Chomsky amerikai filozofust, hogy a hivatalos nyelv és a hivatalos történelem, a tájszólás, amelyeknek a legnagyobb hadserege van. Tehát az, hogy hova tartozik egy nép, és milyen a történelemszemlélete, mi nyelven beszél, az elsősorban politikai tényező, hatalmi tényező, és nem nyelvészeti tényező. Tehát emlékezzünk arra, hogy 1530-an évvel a szerb-horvát még egy nyelv volt. Most két külön nyelvé vált. Vagy a Balkánon a macedón, a második világháború előtt, a bolgárnak egy tájszólásaként volt elkönyvelve, most két külön nyelv. Tehát ezek a nemzeti folyamatok képlékenyek Kelet-Európában és a Balkánon, és még mindig zajlanak, alakulnak. A moldovai folyamat az, hogy halványul a moldovai nemzeti tudat, egyre inkább Nyugat-Európára figyelnek, a romániai mintákat vesznek át, a román befolyásolás az rendkívül hatékony, például a forgalomban lévő tankönyveknek a nagy részét Romániában nyomtatják.
És hát azért elindult 90 után egy jó adag ösztöndíj program, ami tulajdonképpen erősítette a kulturális kapcsolatokat, de valószínű, hogy azért a gondolkodásban is érezhető a hatása, már pedig az, hogy akkor, ha nem is egyfajta unionista, de egy ilyen modellkövetés azért lassan bekövetkezik.
Tehát a politikai képlet az, hogy a fiatalok, és főleg a városiak, azok Romániával rokon szembeznek, és az Európai Unióval, az idősek és a vidékiek, azok pedig vagy moldáv nacionalisták, vagy Orosz-Szovjetunióra gondolnak nosztalgikusan. Tehát a jövő mindenképpen a nyugatbarát, a románbarát táborai. Én hozzátennék ez valamit, hogy egy szomorú jelenség a kis népeknek a nacionalizmusa, groteszk tud lenni kívülálló számára, a nagy népeké, mint a franciáké, ez neki hősies. Ez egy érdekes jelenség az emberi kultúrában. Az, hogy a moldovai románbarát nacionalisták és a moldáv nacionalisták miket mondanak és miket érvelnek, azok ilyen sajátos szemület a történelemnek, abból merítenek. Ugye egészséges az lenne, hogyha egy közösségtudatát nem csak a történelmi emlék alakítaná, hanem más tényezők is, mint például Hollandiában, mit tudom én, a festészet, a konyhakultúra, az irodalom, mindenféle más, ami egy kultúrához tartozik. Tehát Balkán-Kelet-Európában a történelem szemlélet alakítja a...
Nemzeti tudatot.
Igen, a közösségi tudatot, és hát minden orosz, minden román politika rendkívül hatékony ilyen téren, tehát a történelem tankönyveket, amik modern forgalomban vannak, azokat vagy Romániában nyomtatják, vagy román pénzzel nyomtatják Kisinóban. Ugye nem csoda, hogy úgy jelennek meg bennük a magyarok, tehát most a moldáviai gyerekek azt tanulják, hogy a magyarok azok kizsákmányolták a románokat a történelem során, valami ilyen vad ázsiai nép vagyunk. Úgyhogy, de nem volt jelen magyar ellenesség, magyar gyűlölet Moldovában, sőt, ők tekintettek ránk, felnéztek ránk, mint egy ilyen példamutató agrárnemzetre a kommunizmus idején. Most egyre gyakrabbak a Magyarországot, vagy a magyarokat kritikusan érintő újságcikkek. Ez utóbbi nem is csodálkozom, mert Kisinóban alig van független újságíró. A legtöbb újságíró külföldről kapja a fizetést. Tehát nagy rész vagy Romániában, vagy nyugatról, illetve vagy orosz barát oligarháktól, akiknek az üzleteik nagy része most már Oroszországban van. vagy egyenesen az orosz kormánytól. Megszűnt a független újságírás Moldovában, ez is jele annak, hogy milyen erőteljesen dúlott az információs háború, ami nyilván most föl fog futni egészen a 28-i választásokig. Hadd mondjak néhány konkrét példát, hogy a hallgatók el tudják képzelni, mi az, hogy információs hadviselés. Hogy a főbb kisinói újságoknak a címoldalát lemásolják, és hamis cikkekkel töltik meg, és ezt teszik ki a TikTokra. Tehát valaki ilyen az Járul de Gárd, ez egy kisinói újság, persze román barát, mint a legtöbb, az orosz barát újságokat betiltották, és az Járul de Gárdaként hamisan mutatnak be egy újságát elhozott cikket, hogy 800 NATO katona fogja felügyelni Moldovában a választásokat. Ez megjelenik a TikTokon, ez a hamis hír, utána ezt átveszi a Telegram orosz szociális média, ahonnan viszont a Facebookon meg egyéb internetes platformok bukkan fel ez az álhír, és most már nem ilyen influencerek terjesztik ezeket az álhíreket, hanem botok vagy számítógépes programok, tehát ez is már automatizálva van, hogy így mondjam, a rémhír terjesztés, az álhír terjesztés. És nyilván a fő célközönség most a nyugaton élő moldávok, akiket arra szeretnék biztatni, hogy a PASZ ellen szavazzanak ilyen álhírekkel. Viszont Moldovában területén belül is vannak nagyon komoly hibrid háborúra utaló jelek. Itt például ezelőtt pár nappal számoltak fel egy sátortár volt a pályaudvar területén Kisinóban, és az elnöki hivatal előtt volt egy sátortábor, most nem kell egy nagy táborra gondolni, 20-30 sátor vertek le. És láttam egy riportot arról, hogy mi zajlik ezeken a sátortáborokban, a kormány ellen tüntettek, hogy a kormány korrupt, hogy a kormány nyomorba viszi az országot, háborúba viszi az országot. És sorra, a riportban sorra kérdezték a részvevőket, hogy miért jöttek oda tüntetni. Többen is elmondták, hogy ezek pénzt kaptak, egy ismerős hívta fel őket telefonon, hogy az is lesz, mint egy Igor nevű úr fizet nekik $700, hogyha pár napig ott üldögélnek egy sátorban. Mert így néz ki egy hibrid háború, egy ilyen köztéren való tiltakozási hullámot akarnak most gerjeszteni az oroszok. Nyilván, hogy használják a korrupciót is, a román barát politikusoknak egy része korrupt Moldovában. Le is váltották előtti pár éve az energiaügyi minisztert, meg kiderült, hogy sikasztott. És ezt nagyon figyelik az oroszok, hogy ki a korrupt román barátok között, de fordítva is. Tehát mondhatni, hogy Moldova most egy frontország a kelet és a nyugat közötti háborúban. A vetélkedésben ennek a fő oka az, hogy Oroszország nem akar határaihoz közel nyugati befolyást növekedni. Pont.
Annál is inkább határhelyzethez érkeztünk, mert ugye három proeminens európai vezető jelent meg Moldávia, Moldova köztársaság függetlenségi ünnepén a héten. Kettejük románul is szólt a tömeghez, ennek meg is volt a megfelelő fogadtatása, tehát Macron és Tusk rövid, de román beszédben, és akkor ott volt még Merz kancellár is harmadikként. Volt egy ilyen kommentár özön, hogy nagyon hiányzott Románia ebből a trojkából, illetve kvartett kellett volna, hogy legyen, de hát a román-moldáv kapcsolatuk azért élénkek, és ha jól tudom, a közeljövőben éppen lesz egy újabb látogatás Kisinyovban. Mennyire látod ezt hatékonynak, ezt a tengelyt, a Bukarest-Kisinyov tengelyt? Támogatás, tanácsadás, energetikai asszisztencia, és hát most nem akarom feszíteni a húrt, mondjuk azt, hogy egyebek szempontjából.
Hatékony. Tehát az elmúlt években a román kormányzat rájött arra, hogy tényleges segítséget kell adjon a moldovai köztársaságnak, hogyha ezt akarják, hogy a felszínen maradjon. Tehát ezt tudni kell, hogy idén a gazdaság ilyen 2%-kal növekszik a Moldovában, a külföldi segélyeknek köszönhetően. Anélkül nagyon súlyos válság lenne. Az Európai Uniótól az elmúlt évben 1 milliárd euró segélyt kapott.
János, azt mondod, hogy felismerte, ez arra utal, hogy eddig csak inkább szimbolikus vagy jelképesnél alig komolyabb támogatás és viszony volt a két ország között?
Többnyire igen. Mondok egy példát. Most zajlik a Románia és Moldova között a magas feszültségi vezeték építése, várhatóan azért hamarosan ezt befejezik, és így Moldova a villamosáram területén is független lesz Oroszországtól, meg Ukrajnától és a Transnisztriától, mert a Szakadá területen van a legnagyobb villamos erőmű a térségben. De hát az elmúlt 35 évben mi nem voltak képesek a románok egy villamos vezetéket építeni módra, ugye ezt föl lehet tenni ezt a kérdést. Mindenféle propaganda zajlott, nagy baráti nyilatkozatok, virágokat szórtak a Prut hídjain, jelképezett testvériséget, de a villamvezetéket nem vezettek. Tehát a felszín az csillogott, de a mély az nem működött. Ugyancsak úgy néz ki, hogy el tudják látni a Moldova köztársaságot kőolajjal, Románián keresztül működőképes lesz ez a Bulgárián keresztül érkező Törökországon is tranzitáló azeri olaj. Bár ezek ilyen látszólagos függetlenségben az azeriek oroszországi olajt is belekevernek a vezetékbe, mindegy, ez egy más téma. De hát a román befolyás az most már teljes pályás, igen, lerohanást jelent, mert ugye említetted, hogy Romániában tanult több százezer moldáv diák, egyetemista, ezeket megfelelően indoktrinálják a Románia tanokban. A román kormányzat pénzeli Moldovában a kultúrát, médiát, színházakat, újságokat, de még mindig elmarad attól, ami, hogy mondjam, észszerű lenne, hiszen például vannak ipari parkok, van vagy 5-6 ipari park Moldovában, alig termelnek valamit. Tehát a román nagy cégek arra vállalkoznak, hogy árut tudjanak eladni Moldovában, de hogy ott termeljenek valamit, arra már nem.
Lehet, hogy ez lesz a következő etap.
Hát...
Várni kell még nem, rá, úgy látod?
Nem logikusan működik a Balkán-Kelet-Európában az ilyen gazdaságfejlesztés vagy demokrácia építés. Úgyhogy ez nincs el lehet csodálkozni, hogy az Európai Unió pénzén épült ipari parkok, amely nem működnek. Most építenek egy hatodikat Európai Uniós pénzből, amit furcsálok, mert hát az eddigieket kellett volna inkább működővé tenni. Elmondok egy történetet, mert érthetővé válik tulajdonképpen, hogyan is működik ez a köztársaság. Vannak ipari parkok, ezek kéne termeljék az árunak a nagy részét Moldovában. Moldovában is az ipar kéne húzza a gazdaságot, és az ipar exportja nyugatra. De nem léteznek olyan bizottságok, amelyek koordinálnak ezeket az ipari parkokat. Tehát nyugaton, de Magyarországon is úgy van, hogy az ipari park vezetőségében benne van a helyi önkormányzat, az ipari parkban működő vállalkozók és a kormány képviselője. Egyeztetnek feladatokról, tehát a kormány vállalja azt, hogy infrastruktúrát vezet oda, az önkormányzat, hogy a munkásokat átképzi, és a nyugati vállalkozók pedig, hogy ott termelnek. Tehát kell legyen egy egyeztetés. Úgy nevezik a szaknyelven egy tripartit egyeztető rendszer, mert három résztvevője van ennek az ipari park működtető vezetőségnek. Ilyen nincs Moldovában, és számomra érthetetlen, hogy mi nem hoztak létre ilyen vezetői tripartit rendszert. Egy csomó propaganda van, hogy milyen csodálatos, hogyan fejlődik az ország, hogy még egy új ipari parkot építenek, de arra már nem gondolnak, hogy ez menedzsment is kell.
Hát valószínű, most én csak gyanítom, János, hogy az lehet a háttérben, hogy ha hárman vannak, és figyelik egy más mozgásait, döntéseit, szűkül a korrupció lehetősége.
Hát igen, de azt is el kell mondani, hogy ez egy nagyon baj az országnak, és erről nem ír a média, meg a politika nem beszél, hogy gyenge a menedzsment, és kevés a tőke, ugye, de legfőképpen gyenge a menedzsment, és a menedzsment képesség, gazdasági vezető képesség az oligarcháknál van, akik már része orosz barát, tehát említettem ezt a Plátnyukot, meg Ilánsort, mert gyenge a középosztály. A középosztályban kéne legyen egy menedzsment képesség mindenféle kis és középvállalkozók. Azok sosem voltak sokan, és akik voltak, azok is inkább kimentek nyugatra, úgyhogy a nagy tőkés azok nem nincsenek bevonva ezekbe az ipari parkokban, mert nem támogatják a kormányt politikailag. Úgyhogy ez egy nagyon súlyos baj az országnak. Maja Sándorékat nem látom, hogy neki fognának ezt a problémát megoldani. Mindenféle látszati intézkedések vannak ehhez. Például nem látom azt, hogy a Kisinói Egyetemen erősödne egy menedzsment képzés. Beindítottak mindenféle pszichológia, meg egyéb szakokat, de gazdasági menedzsment képzés nagyon gyenge Moldovában. Ez egy ilyen tipikus közép-kelet-európai balkáni probléma, hogy hiányzik egy stratégia. egy kormányzati stratégia, amely a gazdaságot hosszú távon működőképessé tenni, mert kénytelenek improvizálni egyik évről a másikra, bukdácsolni a politikával.
Nemzeti és nemzetiségi politika, ejtsünk pár szót erről a fejezetről is, hiszen az országot, hogyha megnézzük, akkor van két olyan kényes kérdés, ami nyitott, és úgy tűnik, hogy a továbbiakban is bele tud szólni egy hatalmi képletbe. Ez a gagauz autonóm terület, illetve a transznisztriai sáv, amely autonóm, de másként. Hogyan lehet ezt a 80%-ban moldáv többséggel bíró országot úgy tekinteni, mint egy ilyen kísérletet, ugye, hogy akkor az ott lévő ukránok, oroszok, bulgárok, gagauzok jól meglegyenek, van-e üzenete a pásznak például a kisebbségek irányába, vagy ez így most elsikkad, inkább a dihotómia arról van szó, hogy nyugat és korrupcióellenesség, vagy keleti nosztalgia és mindenféle furcsa szövődmények, gyanús kapcsolatok.
Hát van egy halványkísérlete a nyugatbarát pársz kormánynak, hogy a nem moldáv kisebbség fele is kommunikáljon. Például a sajtótájékoztatóiknak egy része oroszul zajlik, de inkább a konfrontatív hangulat jellemző a többségű román nyelvű és a kisebbség nem román nyelvű csoportok között. Gagauz autonómia az viszonylag kicsi, hogy 1100 négyzetkilométer fele, akkor, amit Kovászna megye, vagy 200 ezer lakosa, akiknek ugyan nagy része gagauz, de itt orosz anyanyelvűek. És neki nagyon rossz emlékeik vannak mind a moldáv uralomról, mind a román uralomról. Nyilván az orosz propaganda ijesztegeti őket, hogy Románia lesz, akkor őket eltörlik. Azt tudni kell, hogy 1991-ben, amikor független lett Moldova, ott egy rövid polgárháború Gagauziában, amikor a helyi kolhoz vezetők, ők képviselték a helyi elitet, TSZ elnökök, varázspuskákkal szervezték meg a lakosságot, és belelőttek azokba az autóbuszokba, járművekbe, amely az olyan alakult moldovai kormányzat katonáit, rendőreit vitte volna a gagauz területre, anélkül, hogy kinkérdezzék a gagauzok beleegyezését vagy együttműködését. Hát ilyen megszálló csapatokként érkeztek volna. És a lövöldözés után, amivel sajnos meghaltak emberek, kapta meg az autonómiát ez a terület. Tehát ez egy fegyveresen kivívott autonómia, amivel nem azt mondom, hogy ez egy jó példa. Mindenképpen kerülni kell a fegyveres erőszakot Európában ilyen területeken, mert például az RMDSZ bebizonyította, hogy bukaresti politizálással lehet eredményeket elérni.
Igen, csak mondjam, a Dél-Tirol az meg úgy kezdte, hogy fent a hegyekben transformátor állomásokat robbantottak. Azért van nyugatabbra is.
Ez most már elfogadhatatlan lenne, nem fegyveres konfliktus. És megmondom az én magánvéleményem ezzel kapcsolatban, hogy jelenleg Hargita Kovászna megyében nyelvhasználat, önkormányzati szabadság tekintetében a magyarok jobban állnak.
Tehát, mint a gagauzok jelenleg?
Mint a gagauzok, igen. Uh-huh. Gagauzia is egy elmondásos hely, mert országos átlag alatti a gazdaság teljesítménye, és a kisnói központi kormány pénzétől függnek. Miből nem ilyen sok. Egy Törökország próbál valamiket segíteni, iskoláknak pénzt ad, török vállalkozók, ha oda mennek, adókedvezményben részesülnek Ankara részéről, de hát az csekély hatású. Tehát Gagauzia most nagyon erősen orosz párté, van egy Gucó nevű báskánya, tehát autonómia elnöke, amely a nyíltan orosz barát, és ennek nem lesz jó vége, mert az oroszok nem fogják segíteni, és ha segítik, annak is abban meg belekoldulnak a gagauzon. Valamilyen kompromisszumra lenne szükség. Nagyon remélem, hogy meg fog ez történni, és ezt a kompromisszumot a kisnői kormány, leendő kormány kell kezdeményezze, hiszen nem áll érdekében tovább feszíteni a ottani helyzetet. Kompromisszum például abban rejlene, hogy fejlesztési pénzeket visznek a Gagauziába, és elfogadtatják valahogy a gagauzok az európai integrációt.
Transznisztria.
A másik területet, igen, illeti a Nyesztermeliki szakadár területet, nagyon súlyos válságban van, körülbelül a lakosság fele munkanélküli, annyiben a lakosság egyébként nagy része nyugdíjas, mert a fiatalok kivándoroltak, tehát a területnek 30 évvel ezelőtt több mint 700 ezer lakosa volt, most meg valamennyire több mint 300 ezer lakosa. És a fiatalok már mind kimentek, alig működik ott valami gazdaság, tehát el van zárva Oroszországtól. Egyébként is az elmúlt évtizedekben már Nyugat-Európa volt a fő gazdasági partnere Transnistriának, mert Moszkva politikája az volt, hogy engedte egy kicsit nyugat felé gazdaságot bővíteni a Nyeszter melléket, hogy jövedelmezőssenek, ne csak az oroszországi segélyeken éljenek. De hát most már Oroszország nem arra áll érdekében, hogy nyugattal közösködjön Transnistria. Így nagyon súlyos válságban van, Moldovától kapja az árut, az energiának a jó részét, a kucsurgáni villamos erőmű, a Mörözgáz, ami működött, az is blokkolódott, már nem működik. Egyébként is a világgal Kisinón keresztül tartja a kapcsolatot a szakadár terület. Mindenki arra vár, hogy vége lesz a háborúnak, csak akkor ott valamit majd kitalálnak.
Szerinted mi lehet az a valami? Tehát megtartanák Transnistriának egy relatív autonómiáját, de azért mégiscsak a kisinyóvi hatóságok patronálása alatt működne ez a terület?
Nem hiszem. Tehát a kisinói politikában igen, csak lecsökkent az érdeklődés a Nyesztermeleki terület után. Nem valószínű, hogy integrálnák ezt a területet Moldovába az elkövetkező évtizedekben. Több okból is ők kéne fizessék a cseket, és a kisinói parlamentbe bekerülő Nyesztermeleki képviselők az orosz barát tábor felé billenteni el a mérleget, amit most egyelőre az elkövetkező évtizedben Európai Uniós csatlakozás során nem óhajtanak Kisinóban. Hogy mi lesz az elkövetkező években, két lehetőséget látok a háború lezárása után. A háborúig marad az, ami van, háború végéig. Az egyik az, hogy folytatódik egy mély válság, az folytatódik az elvándorlás, és a lakosság gyakorlatilag az Oroszországból kapott nyugdíjakból él, mely egy kis helyi mezőgazdaságból. Erősödik a diktatúra, mert gyakorlatilag diktatúra van, mindenféle ellenzéki hangot büntetnek. És a másik lehetőség az, hogy lesz egy kisebb nyitás, mert vannak az helyi vállalkozók, akik szívesen együttműködnének Moldovába, tehát a helyi politikában a vállalkozók kerülnek előtérbe, aminek nem látom nagy valószínűségét, mert a kormányzatot egy ilyen, a hadsereg és a helyi titkosszolgálatnak egy különítménye vezeti, azok nem hiszem, hogy beengednének csak úgy a soraikba nyugatbarát vállalkozókat. Valami kompromisszum lesz a két tábor között, tehát lesz valami kis nyitás Moldova felé, gazdasági együttműködés, de a lényegi változást nem látok a szakadár területen, Moldova nem akarja integrálni, még vagy 10 évig, hát marad ez a nyomor, ami van.
Marad még egy hónapunk egészen a választásokig, azt valószínűnek tartod-e, hogy utaltál erre az agresszív internetes propagandára, hogy ez a propaganda kimegy az utcára, és nem csak sátortáborok lesznek, hanem ennél agresszívebb megnyilvánulások, pénz az van, és a pénzből feszültséget lehet csiholni. Magyarán utcai zavargásokat el tudsz-e képzelni, mondjuk szeptember 25-e és 29-e között, mert akkor van ugye a finise a kampánynak.
Zavargásokat kevésbé, mert a fő ellenzéki patrióta választási blokk nem tartja hatékonynak, erről beszéltek az ottani politikusok, hogy rendőrségre tartóztassa őket, de utcai békés megmozdulásokkal feltétlenül. Tehát említették, hogy itt volt a Kisinóban, beszélt a francia, a német és a lengyel államfő és vezetők, német kormányfő és lengyel kormányfő, és biztatták a moldovaiakat, hogy mielőbb jó lesz az Európai Unió. Itt jegyezni meg, hogy Magyarország támogatja Moldova Európai Uniós tagságát, tehát nem igazok azok a román barát lapok híresztelések Kisinóban, hogy a magyarok elleneznek a moldávok EU-tagságát, sőt, kiemelten támogatjuk a moldávokat. Érdekességképpen, miközben a nyugatbarát tábornak volt ez a népgyűlése a függetlenség napján, illetve a periódusban a ellenzéki vezetők a templomokban imádkoztak a békéért, tehát a Dodon, meg a Kacsuk, meg a többiek, és egy vallásos jellegű felvonulást is tartottak Kisinóban, tehát várható például, hogy az ortodox orosz barát papok vezetésével lesznek megmozdulások vidéken is, amit én egy kicsit olyan grotesznek tartok, mert 20 évvel ezelőtt, amikor diplomata voltam Kisinóban, ezek az ellenzéki vezetők, Dodon, akit említettem.
Aki elnöke is volt egy ideig az országnak.
Igen, ők kommunisták voltak, és most meg sűrűn vetik a keresztet, és nagyon áhítatosak. Ebből látok valami vicceset, hogy mondjam, bár ez egy ilyen, inkább egy ilyen fekete humor. Tehát a belpolitikában inkább az egyházat fogják használni utcán, mint ellenzéki megmozdulást. De az ország, ez a szerencsétlen kis ország oly sok bajjal küzd, hogy elfér a nyugati segítség. Említeném például azt, hogy feltűnt nekem, hogy a német, a francia és a lengyel vezetők biztatták az európai integrációra Moldovát, de egyik sem említette Ukrajnát, mint leendő EU tagpartnert, és feltűnő volt, és erre reagált is Zelenszky a kisinói nyilatkozatok után, amiben hiányzott Ukrajna a nagy EU barát üzenetek után, kijelentette elég harciasan, hogy Ukrajna nélkül nem lesz Moldovának EU integráció, EU tagsága, mert akkor az megosztaná az Európai Uniót, ha csak Moldova lenne tagja az Európai Uniónak. Tehát itt volt egy kis fenyegetés ukrán részről. A ukrán rész persze úgy érzi, hogy jogosan megérdemli az EU tagságot, hiszen éveken keresztül harcolt Európáért Oroszország ellen, és ez a véráldozat legalább egy tagságot megér. Ez biztos, hogy az ukránok így gondolják, és hát valljuk be, hogy valóban szenvedtek az ukránok. Mindenképpen az Európai Uniós tagság az teljesítménnyel kell járjon, tehát beígérték, hogy szeptemberben beindulnak a tagsági folyamatban a különböző fejezetek tárgyalásai. Ez nagyon komoly parlamenti munkát igényel, ezért is fontos és támogatandó a PASZ győzelme a szeptember 25-i választásokon. Visszatérve a harcias hangnemekre, a meggyőződésem, hogy a háború, a harcias hangnem, a félelemgerjesztés nem támogatja az Európai Uniós tagságot és a békés demokráciát. Mert ha meg akarják akasztani a demokratikus fejlődést, akkor a háborús hangulat kell, feszültség, ellenségeskedés. Érdemes ebből a szemszögből is figyelni az utáni történéseket. A román fél is tudja ezt, a román fél most már egyre fegyelmezettebben kommunikál kormány szinten, mert kerülik azt, hogy a Románia és Moldova egyesüléséről beszélnek, csak Európai Uniós integrációról beszélnek. Tudják, hogy a moldovaiak nagy része nem szeretne Romániával egyesülni, tehát kezdve hatékonyabb a román propaganda. Viszont a román politika mindig nem hatékony. A különböző román pártok, különböző román barát mozgalmakat, csoportokat támogatnak Moldovai Köztársaságban, tehát a PASZ. Kormánypárt a Nemzeti Liberális Párthoz csatlakozik Romániában, annyira részlet annak választási kampányában, nem csak elnökválasztási kampányában, az AUR-nak pedig vannak kliens kis pártjai a Moldovában, amelyek egyre őrültebb dolgokat mondanak.
Most, ha még mindig az egyesülésnél maradunk, hogy látod ezt egy bizonyos perspektívában? Nem mondok éveket, nem mondok deadline-t, de hogy ugye felmerült az, hogy akkor lesz egy folytonos közeledés, az uniós tagság megszerzése az tulajdonképpen egy átmeneti periódus és felkészülésnek a része, hogy akkor effektív az a történet, amit ugye, hát időnként meg lehet fogalmazni, hogy akkor personál unió, tehát hogy véletlenül úgy adódik, hogy elnökválasztás lesz mindkét országban egy időben, és Kuza példájára egy azon jelöltre voksolnak majd. Ennek úgy nagyon-nagyon perspektívikusan látod a valóság tartalmát, az életszerűségét?
Kevésbé. Tehát az Európai Unió megmondta elég világosan Németország, Franciaország, hogy a két ország egyesüléséről legfeljebb akkor kerülhet sor, ha Moldova az Európai Unió tagja lesz, és ez
odébb van, jócskán.
Igen. Tehát ez jóval odébb van, legalább 8 év szerintem, amíg erre sor kerülhet. Egyszerűen hiába mondanak mindenféle őrültséget, hogy pár év alatt tag lehet Moldova, mert van 40-valahány tárgyalási fejezet, amivel reformokat kell elérni, tehát ez az adórendszer, oktatás, környezetvédelem keresztül mindenféle területen.
Igazságszolgáltatás, ami az egyik nagyon-nagyon fájó pontja, igen.
Ez viszont parlamenti szavazás kell, nem lehet egy parlamentben egy nap alatt megszavazni ezeket a csomagokat. Tehát elhúzódik a csatlakozási folyamat, ami nagyon helyes, hiszen reformokhoz idő kell. 8 év legalább, és akkor utána pedig, hogy mi lesz, 8 év után ezt senki sem tudja látni előre, annyira furcsa ez a világ. Lehet, hogy már nem is lesz Európai Unió a mai formájában. Azt biztosra veszem, hogy a két ország közelebb kerül, tehát már is a romániai emlőköncsünknek a kisinói újságírók, meg tanárok, meg egyetemi professzorok onnan kapják gyakorlatilag a fizetésüket, és ez megmarad. Tehát valamilyen furcsa kettős uralom lesz, hogy lesznek közös kormányértekezletek, folytatódnak, ezekben lesznek közös politikák, még kulturális vagy ökológiai politikák, emberek, amelyek egyszerre fogalmasítanak mindkét államban, de azért nem hiszem, hogy a moldovai elit lemondana a hatalmáról, és átadná ezt Bukarestnek. Tehát vannak például agrárvállalkozók vidéken, akiknek ismerem a mentalitását. Ők nem szeretnék azt, hogy a Bukarest parancsoljon nekik. Ők azt akarják, hogy ők intézzék a kis ügyeiket helyi szinten, bukaresti beavatkozás nélkül. Tehát teljes egyesülésre nem várok még az Európai Uniós tagság után sem hosszú ideig, de hát hangsúlyozom, hogy hát ki tudja, mi lesz már akkor, tehát 10 év múlva lehet, hogy már ázsiaiak fognak dominálni az iparban, Romániában vagy Moldovában. Lehet, hogy az országban nagyon nagy számú nyugati nyugdíjas fog élni, akiknek szavazati joguk lesz. Nem lehet előre látni teljesen a jövőt.
Nézzünk akkor 20 évvel visszafele, mert hogy a diplomáciai karriered során ugye Kisinyovban töltöttél nem kis időt. Hogy emlékszel erre a periódusra? Tehát mennyire van benne nosztalgia, mennyire tekinted úgy, hogy ez most mindössze egy jó tapasztalat anyag, aminek függvényében például a mai beszélgetést is ugye hát szakértelemmel és háttértudással tudtad aláducolni.
Magam Kisinovban Magyarország képviselőjeként. A moldovak rendkívül barátságosak, tehát ha vidékre mész, beívnak, töltenek egy pohár vörösbort, készítenek egy lángos-szerű helyi
lincsikit.
Igen, süteményt, vagy ételt, turóval van töltve ez a standard kaja, amit vendégeknek adnak. Hallottak Magyarországot, szerették Magyarországot, azóta nagyon megváltozott az ország. Most, ha megkérdezel egy moldovaiat, hogy mit tud Magyarországról, hát, hogy átviharzott rajta az autópályán, nem nézik egy benzinkutra. Már nem nagyon jönnek Magyarországra turistának, vagy tanulni. Ez természetes, hogy Nyugat-Európa lett a fő gazdasági partner. Mi már nem vagyunk egy ilyen nyugati kultúrát közvetítő közeg Moldova felé. A román barát média finoman izgat Magyarország ellen. Például a magyar kormányt úgy apostrofálják, hogy az orosz szövetséges magyar kormány, ami nem igaz, és mindenféle bolond hír jelenik meg a román lapokban, hogy ne vegyenek magyar sajtot, mert az mérgező. Tehát vannak ilyen komoly Magyarország ellen, vagy a magyar érdekek ellen szurkáló dolgok is. De még azért megmaradt egy pozitív befolyás a Magyarországnak, hiszen a harmadik legnagyobb bank Moldovában az OTP tulajdonában van. Nekik van a legjobb kis vállalkozás támogató projektjük. A magyar gyógyszeriparnak egy piaca Moldova. A magyar vízai légitársasága utaznak nagyon sokan Olaszországban vannak. Úgyhogy még van egy komoly jelenlétünk, ezt kéne fenntartani okos politikával. Itt jelezném, hogy érségünkben az ország boldogul, amely legalább fektet be külföldön, mint amit külföldről fektetnek be az országba, mert akkor nem szalad el a pénz és a tőke az illető országból. Tehát meg kell tartsuk ezeket a területeket gazdaságilag, ezt meg kell tartsuk a kulturális befolyásunkat is. A románok mostanában kezdenek rájönni ennek a fontosságára, hogy szamba hozzák, ne csak retorika legyen, hanem valós lépések is legyenek a kétoldalú politikában. A magyar politika az ugye nem vagyunk számunkra olyan fontos módon. A romai magyarok számára fontos, mert a gagauz autonómia meredeken oroszpárti, ezért a románok elkönyvelik az autonómiát, a kisebbségi autonómiát, mint veszélyes tényezőnek. Ez az egyik indokuk, hogy miért nem kell Romániában autonómia. Ezt kulisszák mögött eladják a nyugati partnereknek, NATO-nak, EU-nak is, milyen veszélyes dolog a kisebbségi autonómia. És hogyha marad az, hogy az RMDS bukaresti politizálással próbálja elfogadtatni a magyarságot és megtartani azokat a vívmányokat, amelyek jelenleg rendelkezik a magyarság, és továbbvinni azokat. Tehát az a magyarság nagyon fontos az, ami történik a moldovai köztársaságban.
Barabás T. János, a Magyar Külügyi Intézet külső elemzője volt a mai Tetőterasz vendége. János, köszönöm, hogy velünk tartottál, és akkor egy hónap múlva csörög megint a telefon, akkor már a választási, a moldáv köztársaságbeli parlamenti választási eredmények függvényében, nem azt mondom, hogy újra beszéljük, folytatjuk ezt a párbeszédet. Köszönöm még egyszer. A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal hétfőn jelentkezünk újra a már megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban Rosnás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.